Folytatódik az aréna. Vendégünk továbbra is Barsini Pataki Etelka, a Fidesz európai parlamenti képviselője, és teszem hozzá, hogy a közlekedési és idegenforgalmi bizottság tagja, mert hogy evezzünk át azért szakkérdésekre. Ugye nemrégiben volt szó a vasúti közlekedés belső piaci liberalizálásával kapcsolatban. Ugye itt van egy csomag, egy hármaszámú vasúti csomag, ezzel kapcsolatban a többi között ön arról beszélt, hogy több probléma nehezíti nem csak az unióba belépett tagok helyzetét, hanem még egy-két korábbi tag helyzetét is, hiszen mindenütt veszteséges a személyszállítás, nyilván ez problémát okoz Magyarországon, ugye a MÁV-nak, de más országokban is, és ezért felvetődött az a javaslat, hogy legyen hosszabb az az idő, amíg meg kell nyitni ezen a téren a piacokat. Ön erre azt mondja, hogy ez nem feltétlen jó megoldás, hanem kellene egy átmenő a derogáció, amely sokat hallottunk, hogy azon országok, akik ezzel küzdenek, megoldhassák ezt a problémát. Hogyan?
Nos, valójában itt megtörtént ezzel a döntéssel, amit most hoztunk az Európai Parlamentben, és hát remélem, hogy rövidesen a tanáccsal is meg tudunk állapodni, és akkor egy érvényes jogszabály. Hoztuk azt a döntést, hogy a vasúti szállítás, most a személyszállítás, nemzetközi személyszállítás valóban egész Európában akadálymentes lesz, jó magyarul liberalizált lesz. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a nemzetközi vonalakon bármelyik vasúttársaság üzemeltethet járatokat. A helyzet az, hogy vannak olyan vasutak, amelyek jól működnek, és vannak olyan vasutak, amelyek nem. Általában az új tagállamok vasúttársaságaival gond van, de vannak a régiek is, ahogy említettek, például Olaszország komoly gondokkal küzdik, és hát azért Franciaországban sincs minden rendben. Ugyanakkor a német vasutak például nyereséges. És érdemes odafigyelni, hogy hogyan tudta ezt.
A személyszállítás, vagy a személyszállítás és teherszállítás együtt? Mert ugye általában a kettő együtt lehet nullszaldós vagy nyereséges.
De valójában a keresztfinanszírozás most már a törvényeink, az európai törvényeink nem engedik, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy úgy, ahogy az egész van, nyereséges. Ez persze hozzátartozik, hogy megfelelően, több alkalommal is megfelelően szanálták. Ez azt jelenti, hogy az állam rendbe tette azokat az adósságokat, amelyekkel küzdöttek, de azóta egészséges vállalkozásként működnek. Tartották az áruszállítást, tehát megvan külön az áruszállítási üzletág, megvan a személyszállítási üzletág, de az egész cégre az jellemző, hogy már régen egy logisztikai cégként működik. Tehát azt az irányt követi, amit véleményem szerint nekünk is kellene tenni, hogy azt mondja, hogy van egy vasúttársaságom, amelyik például áruszállítással foglalkozik, és van egy közúti fuvarozó társaságom, a kettő együtt tud működni, ragyogó logisztikai módszerrel mindenkit ki tudok szolgálni, háztól házig fuvarozok. Tehát egy sokkal magasabb minőséget biztosít, versenyképessé vált egész német vasút. Magyarországon az a helyzet, hogy mélységesen elhibázott, hogy a MÁV kargót el akarják adni. Itt szeretném az elején leszögezni, hogy én egyáltalán nem vagyok ellene a privatizációnak úgy általában. Sőt, mélységesen hiszek abba, hogy a privát gazdaság a motorja tud lenni egy ország gazdaságának, és hogy valójában ténylegesen arra kell a súlyt helyezni. De vannak olyan területek, ahol ezt nem szabadna megtenni. Ez például a MÁV kargó eladása.
Ugyanaz ez a teherszállítás csak.
A teherszállításnak az eladása. Nézze, Magyarországnak van egy egészen rendkívüli geopolitikai helyzete. Ugye itt vagyunk a Kárpát-medence közepén. Én azt tudom mondani, hogy a vasúthálózatunk és a környezet országoknak a vasúthálózata valójában a régi múlt századi vasúthálózat vonalain épült föl. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez a geopolitikai helyzet, hogy mindenhova el tudunk jutni szinte akadálymentesen, pláne most, hogy ez a liberalizáció megtörtént, ez hallatlanul fölértékeli a magyar áruszállító vállalatnak az értékét. Amikor tehát egy MÁV kargót privatizál a magyar állam, abban az esetben nem csak a társaságot adja el, meg a benne lévő vasúti kocsikat, meg azt a logisztikát vagy tudást, ami ott van, hanem eladja ezzel a geopolitikai helyzetet is. Részben eladja ezt a geopolitikai helyzetet. Ezt csak egyszer lehet eladni. A pénz pillanatok alatt eltűnik. Miközben, hogyha nekünk van egy megfelelő, jól működő áruszállító vasúttársaságunk, akkor az folyamatosan termeli a pénzt az országos költségvetésbe.
Ez világos, de hát ez akkor is így van, hogyha ezt magántársaság csinálja, hiszen nyilvánvaló adót fizet, embereket alkalmaz, azután
ugyan
is fizet.
Ugyan nem mondja már nekem, hogy ugyanazt, mint ha a tulajdonosa a magyar állam. Itt gyakorlatilag ugyanaz történt, mint például a Budapest Airport privatizációjánál. Az a pénz, amit lényegében kapott a magyar állam a Budapest Airportért, amit 75 évre privatizáltak, ami igen szokatlan egyébként Európában, általában 25-30-35 év szokott lenni, gyakorlatilag ez a pénz az első 4 hónap, az akkori év első 4 hónap kamatfizetésére, magyar adósságszolgálat kamatfizetésére volt elégséges. Ezért kár volt eladni, hogy azóta a harmadik tulajdonos kezére került. Egyelőre messze nem látjuk azokat a befektetéseket, amelyek be voltak ígérve, és hát legyünk őszinték, hogy 2011-től annak fogják eladni, akinek akarják.
Na most ahhoz, hogy persze ez így működjön, ahogyan elmondja, ami persze ideális is lehet, ez az kellene, amit ön is említett, hogy németen most nem is egyszer,
igen,
de szanálni kellett a céget, a MÁV-ot helybe kellene tenni, nyilván ki kellene fizetni az adósságállományát, ami nem kevés.
Ez így van.
Erre van elképzelésük?
Hogy? Igen, na most gyakorlatilag egyrészt azt gondolom, hogy itt mondjuk mi is, tehát én személy szerint sikerült bevinni az európai térbe, az európai tudatba azt, hogy itt probléma van. Én magam is több ízbe fölhívtam erre Baró biztosnak a figyelmét, ahogy nem fog működni, hogy hiába liberalizáljuk a piacot, ha nincsenek egészséges vállalatok mögötte, különösen Kelet-Közép-Európában, akkor ez a dolog nagyon nehezen fog működni, és számtalan értéketen keresztül elveszteni. És hála Istennek ma már ott tartunk, hogy ezt megértik. És gyakorlatilag az a körülmény, hogy a úgynevezett harmadik vasúti csomag vitájánál végre először, amióta én kin vagyok a parlamentben, foglalkoztak azzal, hogy hogyan is fogja ez érinteni ezeket az új tagállamokat, ezt eredménynek tartom. Azt gondolom, hogy ezen lehet tovább menni. Persze ez kevés, ha ezt mi mondjuk. Ezt minden körülmények között kell mondani a magyar kormánynak. Kellene mondani a magyar kormánynak ahhoz, hogy szembenézzenek ezzel a problémával. Nem csak nálunk, mindenütt. Ez egy mondjuk jelentősen európai probléma, azzal együtt, hogy nemzeti hatáskörbe kell megoldani. Mondanék még valamit. Azzal, hogy most megnyílnak a kohéziós alapok, gyakorlatilag is a strukturális alapok, gyakorlatilag sikerült bevinni azt, hogy mi igényelhessünk ezekből az alapokból pénzt, például a járműre. Ez nagyban megerősíti a MÁV-nak, illetve a személyszállításnak a helyzetét, tekintettel arra, hogy eddig ez nem volt lehetséges. Ez egy új dolog. Gyakorlatilag tehát több helyről tudjuk a forrásokat csoportosítani ahhoz, hogy valamit föl tudjunk építeni. De persze, ha azt mondjuk, hogy az egészet szétdaraboljuk, mindegyiket kivisszük a piacra és eladjuk, akkor gyakorlatilag ez azt is jelenti, hogy lemondtunk róla.
Mi lesz a vasúthálózattal?
Igen.
Hát ez
itt fog maradni a vasúthálózat
kérdés.
A nyakunkon. Erről szól a történet. Tehát valójában a pályavasút...
Hát mert ez marad tulajdonban.
Így van.
Ezért ezt nem adják el, nem is
ez
lehet.
Így van. Na most itt marad a pályavasút gyakorlatilag, és lényegében ugye a magyar tehát a hallgatók talán nem is tudják azt, hogy a magyar kormánynak záros időn belül közszolgáltatási kötelezettségei vannak, és erre úgynevezett közszolgáltatási szerződéseket kell majd, hogy kössön. És ezek a közszolgáltatási szerződések, itt nem fogja tudni azt mondani, hogy lenyomott, és azt mondom, hogy a töredékét adom neked a költségeidnek vissza a közszolgáltatási szerződés keretében, hanem meg fog jelenni ezen a liberalizált piacon, esetleg egy olyan vállalkozó társaság, amelyik az árat fog érni. Tehát itt az a probléma van, hogy, és ugye az európai elképzelések értelmében, hogyha eljutunk oda, hogy a nemzeti szállítás is liberalizált legyen, most az első ütemben a kabotás lesz liberalizálva, akkor gyakorlatilag be kell bizonyítani azt, hogy miért csak ennyit fizet, és miért nem többet. Tehát magyarul Európában vagyunk. Tudomásul kell venni azt, hogy az árát mindennek meg kell fizetni. Ha egy közszolgáltatást megrend, azt meg kell tudni fizetni. És itt régen meg kellett volna tudni állapodni az államnak, az önkormányzatokkal.
Igen, de hát ez a személyszállításra is igaz.
Ez a személyszállításra is igaz.
És azért, ha most vesz jegyet bárhova,
igen,
akkor meglehetősen sokat kérnek érte, és nem biztos, hogy olyan színvonalon kapja.
Igen, hát szóval gyakorlatilag, tehát vissza kell kanyarodnunk oda, hogy lényegében mindennek meg kell tudni mondani azt az államnak végre, az önkormányzatokkal közösen, hogy mit fog közszolgáltatásként fizetni, és attól a pillanattól kezdve az egy biztos dologká válik.
Innen folytatjuk a beszélgetést, hírek jönnek itt az Inforádióban, vendégünk pedig továbbra is Balsi Népataki Etelka, a Fidesz európai parlamenti képviselője.